Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben azok között, akik fölzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ők odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszajdából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, őt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg neved. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Most, Atyám, azt kérjem tőled, hogy szabadíts meg ettől az órától, hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Úgyhogy ne szabadíts meg tőle, hanem dicsőítsd meg a neved. Mindez Jézus számára és a mi számunkra akár úgy is megfogalmazható, hogy az életünknek van célja, hogy amikor azt mondjuk bátran és reálisan, hogy az életünk értelmes élet, hogy minden ember élete értelmes emberi élet, föltétel nélkül van értelme. Hogy ehhez milyen természetszerűen kapcsolhatjuk azt, hogy az életünknek van egy célja. És ezt miért akarom ennyire hangsúlyozni most? Azért, mert egyébként a hétköznapi életünkben néha nem annyira a célokat ragadjuk meg és fogalmazzuk meg, tesszük világossá, és aztán irányulunk rájuk, és haladunk abba az irányba, hanem egészen be tudunk záródni abba a világba és összefüggésbe, ahol minduntalan azt kérdezzük, hogy ennek mi az oka. Mi az oka? Ennek mi az oka? És amíg nem tudom megmondani, mi az oka, mintha nem tudnék tovább lépni, mintha nem tudnék élni, mintha nem tudnék szeretni, ameddig nem derül ki, hogy mi az oka, addig vesztegelnie kell az életemnek. És hát, nyilván mindannyian a tapasztalatunkból, élethelyzetekből, kapcsolatokból, eseményekből hozhatnánk példákat arra, hogy föltettük ezt a kérdést, hogy ennek mi az oka, hogy mi az oka annak, hogy valakinek születik gyereke, más valakinek meg nem, hogy az egyik valakinek sok gyereke születik, mások pedig csak vágyakoznak rá, hogy mi az oka annak, hogy valaki hosszan tud élni, és a másiknak az élete olyan rövid, hogy mi az oka annak, hogy valaki betegen születik, hogy mi az oka, és persze, hogy ezt firtatjuk és kérdezzük, hogy mi az oka ennek és ennek és ennek. És értelmes kérdés ez persze, És emögött talán ott van az a természetes emberi igényünk, hogy arra vágyunk, hogy értelmes legyen az életünk, hogy értsük is az életet, ne csak éljük, hogy legyen biztonságos talaj a lábunk alatt, és azt tudjuk mondani, hogy amikor remélünk, akkor az nem egyszerűen csak valami hurrá optimizmus, hogy van alapja a reményünknek, hogy a biztonság érzetünk nem egyszerűen csak valami szubjektív élménynek a világa, hanem hogy joggal mondjuk azt, hogy van gondviselés. Tehát érthető, hogy rákérdezünk az okokra. És mégis vannak olyan helyzetek, amelyekben vagy nem találjuk az okot, vagy talán éppen az a természete, hogy olyan sok ok játszik ott közre, vagy pedig a mi gondolkozásunknak, világunknak a keretei és korlátai olyanok, hogy sosem fogjuk tudni megmondani, hogy mi is ennek az oka. És közben pedig egy olyan élethelyzetben, amiben nem tudjuk megmondani, hogy mi az oka, annak az élethelyzetnek is lehet célja. És a mi életünknek is ott, abban a helyzetben lehet célja. És miközben nem tudjuk megmondani, amennyiben a miért az okra vonatkozik, hogy miért történt ez. Lehet értelmes az életünk, és irányulhatunk egy cél felé. És cselekedhetünk, és szerethetünk, miközben nem tudjuk megmondani, mi az oka. Az első gondolat így szól, hogy Jézus életével kapcsolatosan hány és hány kérdést tehetnénk föl, hogy mi az oka. És nem tudom, hogy a történelmi tapasztalat milyen irányba visz benneteket. Hogy amikor szinte elfelejtkezünk arról, hogy Jézus kereszthalálának, áldozatának, önfölajánlásának mi volt a célja, az iránya, a küldetése, és csak azt firtattuk, hogy ki volt a bűnös, ki a felelős, kik azok, akik ezt okozták, hogy az mennyire szolgálta az evangéliumnak a ragyogását. Mennyire? Az mennyire hirdette meg Isten országát úgy, ahogyan sejtjük, hogy azt Jézus akarta. Az a benyomásom, hogy amikor belefulladtunk abba még Jézus életével kapcsolatban is, hogy ki az oka, és mi az oka, és ki okozta, és ki mennyire, és hogyan felelős, akkor mintha az evangéliumnak a fénye egészen elsötétedett volna. És talán minél inkább meg tudtuk mondani, hogy ki az oka, annál nagyobb lett a sötétség. És minél inkább rá akartunk mutatni valakikre, és számon akartuk kérni, és meg akartuk őket büntetni, mert hogy te vagy ti, vagy kik vagytok az okai, annál nagyobb lett a sötétség. És milyen lenyűgöző az, hogy az evangéliumban Jézus életének célja van, és iránya van, és küldetése van. És tulajdonképpen az evangélium örömhíre éppen ezért örömhír, mert hogy föltárul benne az, hogy az emberi életnek van célja. És hogy ezt akkor is megragadhatjuk, hogyha nem tudjuk megmondani, hogy ez itt most miért történt. Főleg, hogy ki az oka, vagy ki a felelős, és ezzel nem akarom azt mondani, hogy valamit kenjünk el, amit tisztán ki lehet mondani. Nem ezt akarom vele mondani. És aztán a második, hogy éppenséggel olyan helyzet is lehetséges, hogy valaki nagyon is meg tudja mondani, hogy mi az oka. Például beszélgessünk el esetleg hosszabban szenvedélybeteg emberekkel, és egészen világosan kiderül mondjuk a családtörténetük hátteréből, mi minden vezetett oda, hogy ő hajlamos legyen a függőségre, a szenvedélybetegségre. Nagyon világosan látjuk az okokat, sőt, több okot is látunk, és látunk lépéseket, ezt mind világosan látjuk, és akkor az a kérdés, hogy mi következik ebből. Ha élesen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy semmi. Hogy ebből önmagából semmi, de semmi nem fog következni. Mert ami ebből következik, az abból következik, hogy valaki azt mondja, hogy igen, nekem ez az élettörténetem, ez és ez történt velem, ilyen és ilyen helyzetekben és viszonyokban éltem az életem, és most mire érzem a motivációt, a késztetést, mire akarok irányulni, és milyen döntéseket hozok. Na azon múlik, azon nagyon sok múlik. Megint, ha sarkosan akarnám mondani, akkor azt mondanám, na ezen múlik minden, hogy ő milyen döntést hoz. Sokkal kevésbé azon, hogy pontosan tudja, hogy milyen okok vezettek oda, hogy ő benne most ez a sebzettség és ez az irányultság van. Abból önmagából szinte semmi nem következik. És aztán a harmadik, amikor éppenséggel itt is meg tudjuk mondani, hogy mi az ok. Sőt, miután megmondjuk, hogy mi az ok, ebből sok pozitív dolog következik. Emlegettem nektek ezt az élményemet, egy 20 éves fiatal nő, aki nagyon súlyos rendellenességgel született, tehát ha ránézünk, akkor egész pontosan lehet látni, most megint csak egyszerűen és sarkosan mondom, nem olyan, mint mi, hogy sebzett, hogy sérült, hogy születésétől kezdve valami nem úgy van vele, mint ahogy a többséggel. És persze, hogy őt ez nagyon-nagyon nyomasztotta, és az életét ebben élte le, hogy miért vagyok én más, mint a többiek. Miért pont velem történik, miért és miért. És egyszer egy orvos, aki ennek a betegségnek volt a szaktekintélye, azt mondja neki, önnél bizonyos fehérjék nem működnek jól. És ennek az lett a következménye, hogy ez a fiatal nő egész megkönnyebbült. Azt mondja, jaj, de jó, akkor velem nincs semmi baj. A fehérjeim nem működnek jól. Akkor én jó vagyok, csak a fehérjeim nem működnek jól. Hát ez egész más, így egész másképp látom az életem. És így tudtuk az okot, ebből pozitív változások születtek, de még most is az a kérdés, hogy miután valaki felszabadult, és azt tudja mondani, jaj, de jó, akkor nem kell úgy néznem magamra, mintha nem volnék ember. Ebből akkor most mi következik? Ezután hogyan fogja élni az életet? Az első gondolatkör tehát ez. Keresztény emberként talán sokkal fontosabb számunkra az, hogy miközben megbecsüljük, tiszteljük azt, hogy tudjunk okokat és megnevezzük ezeket, amennyiben szükségesek, hogy ne veszítsük szem elől azt, hogy mi az életünk célja, hogy mi annak az iránya, hogy abba az irányba milyen folyamat vezet el bennünket. És akkor a második rész, hogyha a célokról beszélünk. Nem tudom ti, hogy látjátok ezt, hogy biztos van azért néhány olyan életcél, amire a legtöbb ember bólint, és azt mondja, hát ez kritika nélkül, kérdés nélkül, ez nagyon természetes, normális, egyértelmű, hogy ez így van. Mondanék ilyet hármat. Az első, de az a célom, hogy boldog legyek. Hát ne kössetek ebbe bele, légy szíves. Az a célom, hogy sikeres legyek. Hát az a célom, hogy egészséges legyek. Tehát milyen természetes emberi életcélok. És most mondanám a keserű részét, hogy ez nekünk nem elég. Hogyha valaki az életéből semmi más nem szeretne kihozni, mint hogy arra irányulok, hogy szeretnék boldog lenni, és egészséges, és sikeres, ez pont nekünk nem elég. Egyszerűen nem elég. Azért, mert az embernek nem elég saját maga. Ezért, ha az élet céljainkban saját magunkra irányulunk, akkor a saját határainkig fogunk jutni. A saját gyöngeségeinkig, korlátainkig, esendőségünkig. Pontosan addig. Nem vagyunk elegek önmagunknak. Ezért, ha nincsenek olyan élet céljaink, amelyek túl mutatnak rajtunk, amelyekben túl látunk magunkon, az irányultság túl vezet magunkon, és valahogyan túl lépünk és túl nőjük magunkat. Ha nincsenek ilyen életcéljaink, még ha ezt a hármat valahogyan meg is kapjuk, az se lesz nekünk elég. És erre akkor fogunk a legpontosabban rálátni, mikor lesz egy pillanat, mikor mindhárom megvan. És tulajdonképpen még azt lehetne mondani, bárcsak mindenki legalább egy napig mind a hárommal bőségesen rendelkezzen, hogy rögtön legyen már aznap egy élménye arról, hogy ez nekem nem elég. Azok az életcélok tehát, amelyek csak ránk vonatkoznak, nekünk nem elegek. Olyan életcélokra vannak szükségünk, amelyek túl mutatnak rajtunk. És tulajdonképpen minden arról tesz bizonyságot, ha most semmi más nem veszünk, csak azt, amit nem szoktunk megkérdőjelezni. Sőt, így szoktuk mondani, hát Isten is azt akarja, hogy boldogok legyünk. De rendben van, ezt láthatjuk így. De a boldogság nem cél, hanem következmény. Annak a következménye, hogy magunkon túllátó életcélok felé haladunk. Annak a gyümölcse vagy következménye. Ezért, amikor például azt mondjuk, hát mi más, mint hogy boldognak lenni, és teljes életet élni, hogy akkor az nem annyira egy cél, meg egy állapot, amit majd egyszer elérünk, és úgy van, beleértve az egészségünket is, hanem sokkal inkább egy irány, egy folyamat, és valaminek a következménye, mégpedig a nem önmagunkra irányuló életcéloknak a gyümölcse és következménye. De ebből a szempontból az üdvösség sem elsősorban cél, hanem mi, hogy együtt visszük az életet Istennel, és az együtt való életünk, a közösségünk, a szeretet kapcsolatunk, ami kölcsönösségben zajlik, és egymással törődünk és figyelünk, ez egy folyamat, ez egy irányba visz bennünket, mert igyekszünk egyre szorosabbra fűzni az egymással való kapcsolatot, és ez beteljesedik. Ez egy folyamat. A mennyország, az üdvösség, az örök élet is. Tehát nem egyszerűen csak valami, mint egy tárgy vagy egy ajándék, hanem egy folyamatnak, egy irányultságnak, valaminek a gyümölcse és következménye, ami szinte magától terem meg. Nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja, Isten országa nem olyan, hogy így vagy úgy, hanem szinte észre se vesszük, és lehet aratni. Igen, csak talán egy utolsó szempont még. Itt van Jézus, akinek, hogyha joggal volna alapállása arra nézve, hogy azt mondja, hogy hát nekem nem kell túllátnom magamon, mert én vagyok Isten. Tehát nem én magamat nézem, és nem véletlenül mondom azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a föltámadás. Tehát ez én vagyok, hát én akkor magamra nézek. És ehhez képest milyen lenyűgöző, ahogyan Jézus túlnéz magán. Hogy ahogyan megnevezi az életének a célját, akkor nagyon világosan látja a mennyei atyát, és azt mondja, hogy hát a te dicsőséged, na ezért érdemes, ahhezért bevetem magam. És a másik pedig, hogy milyen világosan nem téveszt el szem elől bennünket. Hogy milyen lenyűgöző ez, ahogyan Isten túllát magán, akkor éppen ránk néz. Hogy Istennek nem lealacsonyító, túllátva magán minket nagyra tartani és becsülni. És hogy milyen érdekes, hogyha most Jézusnak a személyét nézzük, az ő életének a beteljesedése egyszerre fokad abból, hogy túllát magán és látja az atyát, túllát magán és lát minket. Ezért tehát, amikor Jézus azt mondja, most igen, egy folyamatban el fogunk érkezni egy ponthoz, egy szakaszhoz, aztán lesz egy állapot, ami egészen szörnyű és rettenetes. Ezt a pontot, ezt az állapotot, ezt a helyzetet senkinek sem kívánjuk. Főleg pedig senkinek sem idézzük elő, mert rettenetes. De közben az életem egy folyamat, ami egy irányban áll, és én irányulok valakire és valakikre, és ezért mindez elfogadható számomra. Mert ez a jó irányban van. És ennek meg fog teremni az a gyümölcse, ami pedig nem az enyém lesz, hanem azoké, akikre éppen nézek, miközben túllátok magamon. De nagy dolog tehát az, hogy ellesünk valamit abból, ahogyan Jézus túllát magán.